a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Erős földrengés rázta meg Japán északi részét a mai napon helyi idő szerint vasárnap este, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint. A szakhatóságok cunami riadót adtak ki. A 6,7-es erősségű földrengés Iwate prefektúra partjainál a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet. A hatóságok akár egy méter magas cunami veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén. Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a partmenti területektől, és hogy további földrengések lehetnek a térségben. 30 millió ember életét fenyegeti a Fülöp-szigetek felé tartó szupertájfun, írja a híradó. A Fülöp-szigeteken közel 1 millió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. Az ország északkeleti partvidékén már orkán erejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás. Meteorológusok számításai szerint a közelgő tájfun óránkénti szélsebessége jelenleg 185 km/h. A hatóságok azt közölték, hogy a szupertájfun északnyugat felé halad, és a legfrissebb számítások szerint vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban éri el a Fülöp-szigetek Aurora vagy Isabella tartományának a partjait. Gilberto Teodoro védelmi miniszter szombati beszédében azt mondta, hogy a vihar az ország hatalmas részét érintheti, beleértve az előző tájfun által leginkább sújtott középső tartományt, valamint a fővárost, Manilát és agglomerációját. A katasztrófavédelmi hatóságok szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a közelgő Fung Wong szupertájfun. Online adatbázis segít felismerni a mérgező növényeket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új felületén bárki utána nézhet a leggyakoribb veszélyes, mérgező vagy allergén növényfajoknak, írja az Agroinform. A gyűjtemény képekkel és részletes leírásokkal is segíti az azonosítást. Kiemelték, hogy Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán a soroksári csomópont közelében, valamint az M0-ás 7-es főúti csomópontjában, közölte a Magyar Közút. Tájékoztatásuk szerint hétfő reggeltől előreláthatólag 21-én estig az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassító sávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás. Ugyanebben az időszakban a 10-es jelű csomópontban az M0-ás autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei. A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-ás autóútról Diósd Budapest irányába. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámosgyörg Újszász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzesabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen Hortobágy Tiszafüred Egyek Füzesabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV busz közlekedik. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a rétegfelhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrű köd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult ég valószínű. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen megszűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kvasinger Jenő és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Kanizsai János egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallják, majd Itt élünk című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Ma a Cserhátra, a Hortobágyra és a Matyóföldre megyünk. Ajánlónkban Krasznokvajda polgármesterét, Tóbis Bélát hallják.
Valamint van a község változásáról is fényképek, tehát hogy a közintézmények vagy postaépület például milyen volt, milyen lett, milyen most, illetve hát az önkormányzat idejében elért eredmények, a közmunkaprogram keretében elért eredményekről is van fotunk. Tehát több minden dolog van, ami megtekinthető. Nyitottak vagyunk nyilván bármikor, megnézhetjük, hát gyermekek is előfordultak, mert ugye koszorúztuk az emléktáblát is, és mert nagyobb rendezvény nem itt tartunk, hanem inkább a művelődési házunkba, de nyitottak vagyunk minden érdeklődőre.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben Dervarics Boros Ágnes mesél a Creighton módszerről és a természetes családtervezésről. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb évfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk a beszélgetést az egri püspökök történetéről Budapéter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ma a sematizmus alapján a 28. egri püspökkel foglalkozunk, vele kezdjük a beszélgetést, ő pedig nem más, mint Kanizsai János, aki, ahogy a Sugárféle kötetből olvasom, a besenyő eredetű Osl nemzetségből származott. Tudunk egyáltalán erről a nemzetségről valamit, mert ugye a besenyők neve az a honfoglaláskor, illetve hát ugye a kalandozásokkor volt nagy jelentőségű a magyarság történetében.
Igen, de hát később a besenyő csoportok be is telepedtek Magyarországra, tehát jó néhány olyan település nevünk van, ami egyértelműen arra utal, hogy besenyők. Tehát például besenyőtelek,
Besenyszög,
Mária besnyő, ezek mind olyanok, amelyek arra utalnak, hogy itt valószínűleg besenyő lakosság lakott.
Mit tudunk még az ő további eredetéről, tanulmányai? éveiről, az egri püspökség előtt éveiről.
Tehát, ami fontos, hogy ugye a kanizsai név az onnan származik, hogy a nagyapja Lőrinc volt az, aki megkapta Kanizsát birtoknak, és innentől használják ezt az elnevezést, és a kanizsai név azért a középkorban, legalábbis ebben az időszakban, innentől kezdődően azért eléggé komoly névnek számított a magyar arisztokráciában. Egyébként ő maga is olyan, akiről elmondhatjuk azt, hogy tényleg a bárók közé tartozott, mert hogy gazdag családból származott, ugyanakkor persze a testvérei közül is jó néhányan voltak olyanok, akik szintén komoly karriert futottak be a magyar királyság történetében, tehát például Lós testvére a tárnokmester volt, Ispán több helyen erdélyi vajda, főlovászmester, a másik testvére István, az pedig királyi fő ajtón álló mester lett, illetve Sopron vármegye Ispánja, tehát ezek mind nagyon komoly méltóságok voltak, és hát ő pedig látni fogjuk, hogy majd egri püspök, de azt is fogjuk majd egy kicsit látni már előre szaladva, hogy nem csak egri püspök, hanem később még magasabb polcra is eljutott. De kanyarodjunk vissza, hogy mit is tudunk róla. Az első okleveles adat 1367-ből származik vele kapcsolatban, amikor királynéi káplánként szerepel, amely címet egészen 1374-ig viselt, és a papi pályáját egy másik rokon, tehát az atyai, apai nagybátyja, a zágrábi püspök igazgatta, és így aztán már nagyon komoly egyházi tisztségeket, javadalmakat sikerült neki fiatalon megszerezni, tehát már 1374-től esztergomi prépost volt, és azt is tudjuk róla, hogy ettől az évtől legalább 1378-ig a Páduai Egyetemen tanult. De nem is csak, hogy tanult, hanem egy egész házat bérelt a városban, ami tényleg azt mutatja, hogy komoly anyagi háttérrel rendelkezett. Dúsgazdag volt ott a diákok között, annyira, hogy egy egész udvartartása volt. Tehát nem csak ő egyedül lakott abban a házban, hanem jó néhány más klerikus is, akik között voltak magyarországiak, de volt például oxfordi kanonok, Zágrából is voltak papok körülötte, tehát ez valószínűleg a zágrábi nagybácsi, a püspök nagybácsi miatt, és volt még két könyvmásoló, ami azért fontos, mert mutatja, hogy mennyire nagy szeretet kötötte őt a kultúrához, a könyvekhez. Tehát, hogy abban az időben nem úgy lehet egy könyvhöz jutni, hogy az ember bement egy könyvesboltba, mert ez nem nagyon létezett, hanem, hogyha valakinek volt valami jó könyve, akkor azt le tudta másoltatni. Tehát két könyvmásoló állt a rendelkezésére, hogy a Páduában föllelhető számára legfontosabb könyveket, azokat folyamatosan tudják másolni.
Csak annyi kiegészítés, hogy korszakba bele tudják illeszteni a hallgatóink, tehát 1374-től 78-ig tanult itt a Páduai Egyetemen, tehát magyarul a 14. század vége felé járunk, de ugye mondjuk a könyvnyomtatás az eleve,
hát még
az
várat, még magára.
Várat magára, tehát itt még mondjuk kézzel írott könyvekről beszélünk.
Pontosan, tehát egyszerűen az történik, hogy veszik a könyvet, amit le akarnak másolni, és utána valaki neki áll, és kézzel, lúttollal, náttollal, betűről betűre átmásolja.
Ebből a korszakból, vagy még akár még korábbról eszembe jutott, ugye származik az a szólásmondás, hogy körmére égett a munka, hiszen ugye a gyertyát, amikor az újukra tették, hogyha valaki nem végzett időben, mondjuk szerzeteseknél használták ezt, akkor bizony ugye rá tudott olvadni az a viasz, de nyilván nem ez a lényeg az egésznek, hanem hogy a Kanizsai János igenis a tudománynak, a kultúrának nagy jelentőséget tulajdonított, és köszönhette ezt annak is, tehát azért valljuk be, hogy ha valaki egy ilyen jó anyagi háttérrel rendelkezik, akkor nyilván könnyebb is a tudománynak szentelnie magát. A páduai évek után mi történt? Tehát egyetlen a Páduai Egyetem évek alatt teológiát tanulhatott feltételezhetően?
Mindenképpen tanult azt is, de egyéb dolgokat is, erről nincsenek pontosan információink. De még egy dolgot itt Páduával kapcsolatban meg kell említeni, és pedig azt, hogy 1377. május 1-től ő volt az egyetemnek az ultramontán rektora.
Ezt a kifejezést, ezt értelmezzük.
Így van, tehát az ultramontán, az azt jelenti, hogy a hegyeken túli. A hegyek azok az Alpokat jelentik, és ugye ahonnan nézzük, az mindig Róma. Tehát ez még az ókorból marad, hogy a világ közepe az Róma, és onnan nézzük. Tehát Rómától ugye északra ott vannak az Alpok, ugye a mai Itáliának, Olaszországnak a határa, és akkor ami utána van, azok külön kollégiumot képeztek. Tehát ez a német, cseh, német alföldi területek, és ezeknek volt egy külön rektora, és ezt a rektorságot ő maga is betöltötte, ez mutatja azért a tekintélyét, és azt is, hogy minimum 25 éves volt, ezt már korábban is említettük, hogy az volt a rektorságnak a legalsó korhatára, de persze lehetett idősebb is. Nem tudjuk pontosan, tehát a születésének a dátumát sem, de az biztos, hogy ha ekkor 1377-ben rektor lett, akkor minimum 25 éves volt, tehát azt jelenti, hogy valamikor 1350 környékén meg kellett születnie, de lehet, hogy már korábban.
Igen, az, hogy valakit rektorrá neveznek ki, és kap egy ilyen minőségjelzőt, hogy ultramontán, ez mondjuk a korban jellemző volt, mert én ezt még soha nem hallottam, meg mi indokolja azt, hogy valaki, aki ugye Rómához képest északra a hegyeken túlról érkezett, azt ilyen módon jelezzék neki a titulusában.
Ez egy a középkorban teljesen elterjedt volt, ez a kifejezés.
Ami ilyen típusú, tehát a földrajzi honnan érkezésre vonatkozó kifejezés még mi volt így? Tehát ultramontán, ugye a hegyeken túli, milyen ilyen kifejezést hát
az,
ismerünk?
Az intramontán, ugye azok az itáliaiak, ugye az külön csapat, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez az egyetem, ugye a Pádua, ez Olaszországban, a mai Olaszországban, akkor Itáliában található, és mondom, hogy mindent, az volt a világ közepe, tehát mindent onnan tájoltak be, hogy most hegyeken túl, hegyeken innen, de ez egyébként még a 19. századi egyháztörténelemben is szerepel ez a kifejezés, tehát úgy is fogalom, mint hogy ultramontanizmus.
Igen. Jó, mi történt a páduai rektori évek után?
Na most ugye itt van egy érdekes dolog, vissza kell utalnunk az előző püspökre, Cudar Imrére, akiről tudjuk azt, hogy ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók is, hogy eléggé dicstelenül fejezte be az egri pályafutását, mert hogy hát király ellenes árulás követett el tulajdonképpen, amikor a galíciai ladomériai várakat eladták a testvérével együtt, és ezért aztán neki számüzetésbe kellett mennie, és Imolának a püspökjei székébe tették át Itáliába, és így aztán az egri püspökség megüresedett, és ekkor volt ugye 6. Orbán pápa, aki akkor talán még Itáliában tartózkodó, tehát nem tudjuk pontosan, hogy vagy ott kapta kézhez a kinevezését az egri püspöki székbe, vagy már hazatért, ugye 1384-ről van szó. De az is lehet, hogy még mindig Itáliában tartózkodott, már nem biztos, hogy egyetemet végzett, hanem egyszerűen jól érezte magát ott, mert hogy a kinevezési levelében külön fölhívta a figyelmét a pápa, hogy minél hamarabb foglalja el a püspöki székét, hogy ne legyen sokáig széküresedés Eger városában. Tehát, hogyha valahol itt tartózkodott volna Magyarországon, vagy a közelben, akkor talán nem kellett volna ezt beleírni, de hogyha még így logikussá válik a dolog, hogyha még mindig Páduában időzött, vagy éppen Itáliának más részén, akkor igenis létjogosultsága van ennek a mondatnak, hogy igyekezzen minél erőbb eljutni Egerbe, és átvenni a kormányzást az egri egyházmegyében, és persze az is benne van, hogy igyekezzen az egyházmegyében rendet teremteni, mert Cudar Imre alatt ugye nagyon sok pereskedés volt, nagyon sok viszály volt a királyi városokkal, a káptalannal, szinte mindenkivel összerúgta a port, és most már valamiképpen békességre lenne szükség az egyházmegyében.
És Kanizsa János azért tett is, tanácsokat is elfogadott, tehát, hogy a cél tényleg az volt, hogy egy stabil és egy nyugodt egyházmegyét tudhasson magáénak.
Igen, de azért azt a káptalan egy kicsit tartott tőle. Ez mutatja az, hogy mielőtt még elfoglalta volna a püspöki széket, vagy rögtön, amikor elfoglalja utána, a káptalan több olyan korábbi dokumentumot, amely a káptalannak a kiváltságait biztosította, még az előző évszázadokból is, tehát 1275-ös Márton püspök által kiadott ilyen kedvezmények a káptalan számára, ezeket újra másoltatják Esztergomban, Demeter kardinális udvarában, azért, hogy erre tudjanak hivatkozni, hogy nekik ezek a kiváltságaik vannak. Tehát, hogyha megjelenik itt az új püspök, nehogy megint elkezdjen ő is, mint a korábbi püspökök közül jó néhányan, a káptalani birtokokra szemet vetni, illetve a káptalannak a kiváltságait elvenni. Tehát ilyen volt például, hogy a káptalan tagjainak 1307-ből volt egy ilyen kiváltsága, hogy szabadon végrendelkezhettek. Tehát nem automatikusan a káptalani testületre vagy az egyházmegyére szállt a vagyonuk, hanem szabadon tudnak rendelkezni fölötte. Na tehát ezeket ők szépen újra másoltatják, azért, hogy a püspök, hogyha nem lehet tudni, hogy milyen, hogyha mégis ő is ilyen, mondhatjuk így, hogy autokrata módon akar kormányozni, akkor már egy bizonyos védelmet tudjanak kapni ezen dokumentumokon keresztül.
Thank you.
Milyen feljegyzések maradtak az ő tevékenységéről?
Elég kevés, de nem is volt hosszú ideig. Egerben püspök, tehát összesen 3 év adatott neki. És ebben a 3 évben, amiről tudunk biztosan, hogy 1386-ban a káptalan kérelmére megerősített egy konfraternitást, méghozzá Krisztus Szent Teste konfraternitást, amelyet a káptalan alapított. Ez egy, hogy mondjam, ilyen hitbuzgalmi egyesület volt. A Krisztus Szent Teste név arra utol, hogy valószínűleg az oltári szentség imádásával voltak elfoglalva, tehát ez lehetett a fő karaktere a konfraternitásnak, sok mindent nem tudunk róla, de ebben az időben, tehát az 1300-as években, 1400-as években az egész világegyházban ez egy gyakori jelenség volt, hogy különböző konfraternitások jöttek létre, tehát ilyen testvérületek, amelyek azért nem csak vallási dolgokkal foglalkoztak, hanem nagyon sokszor szociális ügyekkel foglalkoztak. Tehát, hogyha megnézzük, Magyarországról viszonylag kevés adatunk van ezzel kapcsolatban, de ha megnézzük azt, hogy ugyanezekben az években, évtizedekben Itáliában milyen konfraternitások jönnek létre, akkor azt is felfedezhetjük, hogy például a szegény gondozással, a betegek ápolásával, vagy akár a rokon nélküli meghaltaknak a tisztességes eltemetésével foglalkozó konfraternitások is létrejöttek, és amellett persze a hitbuzgalmiak is, tehát ami kimondottan a vallási életnek az előmozdítását, annak bizonyos aspektusát, tehát a szűzanyatiszteletet, vagy éppen az oltári szentség tiszteletét helyezik előtérbe.
A regnáló király ugye Zsigmond volt, luxemburgi Zsigmond, az ő kapcsolatukról van a lényeges feljegyzés, tehát fontos volt-e, hogy nekik milyen volt a kapcsolatuk?
Igen, a királlyal is, sőt a királynéval is jó kapcsolatban volt, nem csak ő, hanem mondhatjuk az egész kanizsai család, és éppen ezért a kanizsaiak Zsigmondtól is jó néhány javadalmat kaptak, tehát mondhatjuk, hogy ez az időszak is a kanizsaiak számára a gyarapodásnak az időszaka, és a király számított is rá, mint nagy műveltségű, úgy tűnik, hogy diplomáciában is jártas személyiség volt ez a kanizsai János, és ezért aztán hamarosan királyi kancellár lesz belőle, és mint királyi kancellár hát gyorsan odébb is lépett, magasabb szintre lépett az egyházi pályán is, mert hogy már 1387-ben esztergomi érsekké nevezik ki. Tehát ami a király esetében ugye a legközvetlenebb kapcsolatot jelenti a magyar egyházzal, hiszen a Magyarország vezető püspöke, érseke, az az esztergomi érsek, ami helyileg is közel van a királyság központjához, meg egyértelműen, hogy a király a legfőbb világi hatalom, a legfőbb egyházi hatalom pedig az esztergomi érsek. Nyilván az esztergomi érsek is alá van rendelve a magyar királynak. De ebben az időben úgy tűnik, hogy nagyon is komoly bizalmi kapcsolatban vannak egymással, és számíthat is rá a király. Ugyanakkor az is látszik, hogy mint esztergomi főpásztor gondosan kormányozza az egyház megyéjét, és ott is voltak korábban problémák, rendbe teszi az egyház megyének az anyagi dolgait, tehát a birtoktesteket, amelyek vitatottak voltak, azokat szépen megszerzi, ebből az egyház megyéjének egy komoly, stabil bevételi forrást tud biztosítani. Gondja van arra is, hogy a papok azok jól lássák el a feladatukat, illetve papi pályájuknak megfelelő módon éljenek. Tehát megregulázza az esztergomi egyházmegyének a papjait, amit mindenképpen jó dolog egyébként, mert ez az egyháznak az előmenetelét fogja szolgálni.
Megint egy kitérő, mert ugye mindig jönnek gondolataim itt az események kapcsán. Ugye a regnáló királynak, hogy te is említetted, Péter atya, meg teljesen egyértelmű, hogy az esztergomi érsek ugye, mint a legfőbb egyházi méltósága, a bizalmasa, feltételezem a gyóntatója, és stb. Stb. Tehát nekik elviekben...
Elnézést, hogy beleszólok. Valószínű, hogy nem gyóntatója, mert hogy a királynak annak külön gyóntatója
külön
szokott
gyóntatója
lenni.
Van. Tehát ez nem feltétlenül, a királynak nem feltétlenül egy magasabb pozíciójú ezt a gyóntatója.
Hát azért van a királyi káplán. Hát a király mellett egy pap, a lelki ügyeket általában az intézi, ami egyébként nagyon jó, mert hogyha ugye a gyónás az egy nagyon intim dolog,
igen,
és ugye ott előkerülhetnek olyan dolgok, amelyek akár mondjuk ugye politikailag is fontos dolgok, mert hogy olyan bűnök is előkerülhetnek, és nagyon jó az, hogy ne egy politikus társánál, tehát az esztergomi érseknél gyónja meg ezt, mert az ugye megköti a kezét, tehát hogy amit a gyónásban hall ez a pap, azt utána ő nem használhatja föl semmilyen módon. És még hogyha máshonnan jut információhoz, akkor is nagyon óvatosnak kell lenni, nehogy azt gondolja a gyónó, hogy a gyónás titoknak a szentségét sérti meg ezáltal mondjuk az esztergomi érsek, hogy olyan politikai döntéseket hoz, aminek az alapja lehetett volna ez a gyónás. Tehát ezért nagyon jó az, hogyha ez külön van választva.
nekik szükségszerűen jóba kellett lennie? Tehát mondjuk a magyar történelem során, hogyha megyünk végig, a király és az esztergomi érsek, ők mindig jó kapcsolatban voltak egymással, vagy azért tudunk olyanokról is, hogy azért ez nem mindig volt felhőtlen?
Tudunk, hát ebben a műsorban is beszéltünk, ugye Lukács érsekről, aki volt egri püspök is, és utána esztergomi érsekként, tehát megtagadta a koronázást, meg ilyeneket. Igen, tehát tudunk arról, hogy igen, hogy a esztergomi főpásztor és a király nem voltak egészen jóba, mert hogy például a király olyan dolgokat szeretett volna, ami nem szolgálja az egyház érdekét. Uh-huh. És olyankor, amikor arról van szó, hogy van mondjuk egy pápai irányvonal, amit az esztergomi érseknek vinnie kell, mint ugye az egyháznak az érdeke, és az mondjuk a királynak az érdekét nem szolgálja, akkor bizony konfliktusok is lehetnek. De itt ebben az esetben, legalábbis itt a kezdeti időszakban úgy tűnik, hogy nagyon harmonikus a viszony, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 1395-ben az esztergomi érsek 9. Bonifác pápától egy nagyon komoly megtiszteltetést kapott. Ugye nagyon benne van a köztudatban, hogy hát az esztergomi érsek az Magyarország prímása. De igazából 1395 előtt ezt használni, ezt a kifejezést, ez anakronizmus, mert hogy még nem létezett ilyen, hogy prímás. Nyilván ő volt a Magyar Egyháznak az első számú főpapja, de az a cím, hogy prímás, ez igazából ekkor keletkezett, 1395-ben, tehát ez a 9. Bonifác vezi ki Magyarország prímásává, és az apostoli szentszék született követévé. Tehát, és innentől kezdődően nevezzük az esztergomi érsekeket Magyarország prímásának.
A prímás titulus az mit tesz még hozzá az esztergomi érsekséghez?
Tulajdonképpen az, hogy ez egy pápai megerősítés, egy pápai privilégium, és mindenképpen ő az első számú főpapja az országnak.
Egy adott ország legnagyobb egyházi méltóságában, jelen esetben az esztergomi érseki székbe, a király tehet be, és akár el is vehet onnan?
Igen, de nem önhatalmulak teljesen, mert mindezekhez szükséges a pápai jóváhagyás.
Tehát a Luxemburgi Zsigmond szeretné Kanizsai Jánost az esztergomi érseki székbe, akkor ezt neki követ útján vagy futárral el kell küldeni a regnáló pápának, jelen esetben 6. Orbán?
A kinevezésekor még igen, most 95-ben viszont már 9. Bonifác.
9. Bonifác, de ugye még 6. Orbánnak, hogy őt szeretném, és hogyha olyan nagyon nagy baja nincsen, már pedig a helyi viszonyokat nem ismerünk, valószínűleg nem lesz baja a pápának, el fogja fogadni, de kell ehhez a hivatalos megerősítés.
Igen, de néha azért a pápák nagyon tisztában vannak
az adott viszonyaival.
Igen, tehát nem kimondottan a pápa, hanem a kúria. Tehát a pápa körül ott van egy egész hivatalnok szervezet, ugye, amelyekben különféle szakcsoportok vannak, most azt mondanánk, hogy minisztériumok, akik figyelik ezeket a dolgokat, tehát a bejövő információkat, azokat feldolgozzák, ott azért képben vannak. És nyilván, hogy nem a pápa dönt ilyen esetben, hanem meghallgatja ezeknek a csoportoknak a véleményét ezekben a kérdésekben. És azért mondom, hogy nagyon sokszor ez a kúria az nagyon jól tájékozott egyes országoknak a helyi egyházi és világi viszonyairól. Ezért is van az, hogy a pápák be is tudnak avatkozni, akár még egy-egy országnak a politikai ügyeiben is, mint hogy azt nem sokára látni fogjuk. Most a dolgot az bonyolítja még egyébként ebben az időszakban, hogy 1378-ban, itt most emlegettük 6. Orbánt. Uh-huh. Igen, de ő akkor választatott meg, de tudjuk, hogy ugyanabban az évben egy másik pápát is választottak, és a pápaság ugye két ágra szakadt, a római ág, illetve az avignoni ágra. És Magyarország, és úgy, mivel hogy a pápáknak a személye az vitatott volt, hogy most ki az érvényes pápa, és azt senki sem tudta igazából abban az időben eldönteni, ezért az európai országok azok megoszlanak. Tehát különböző engedelmességek jönnek létre. Van olyan ország, amelyik az avignoni pápát fogadja el, és az avignoni pápa rendelkezéseinek veti alá magát, és van olyan ország, ami a római pápának. Magyarország hagyományosan a római pápáknak vetette alá magát, tehát itt is Zsigmondnak a kapcsolata 6. Orbánnal és az utódaival ment, tovább, ugye egészen addig, amíg majd maga Zsigmond lesz az, aki rendet teremt, vagy az ő segítségével az egyház rendet teremt ebben a kérdésben a konstanci zsinaton.
Thank you.
Visszatérve Kanizsai János esztergomi érsekségére, bár ugye mindkettő egri püspökként érdekelt volna jobban, de azért a korábbiakban is, későbbiekben esztergomi érseki székbe került egri püspökök sorsát nyomon követtük. Tehát a Kanizsai János esztergomi érsekségéről vannak-e még források, információk?
Persze, bőségesen, mert hogy nagyon tevékeny volt. Tehát például a hitéletnek a dolgában is, tehát az, hogy Szent István első vértanú tiszteletére társas káptalant alapít Esztergomban, szűzanya tisztelő volt, kápolnát épített szintén Esztergomba, de templomot Oroszlányban szintén a szűzanya tiszteletére. Az esztergomi, most már mondhatjuk így, hogy a prímási palotához könyvtárat épített. Ugye megint megjelenik a könyv, mint motívum nála, tehát nem véletlen, hogy azt írják a kortársak, hogy márvánnyal ékített könyvtárat hoz létre, amibe a könyveit őrizteti, méghozzá a korban úgy tűnik, hogy egy jelentős magánkönyvtár volt.
Itt a 14. század végén, hát a reneszánsz az még nem, még csak úgy befelé kacsingat az országba, ugye, mert mondjuk Itáliában már talán jobban elindult, tehát mondjuk azok a emberek, akik könyvvel, könyvtárral rendelkeztek, tehát témáját tekintve mondjuk ókori, tehát az antik történetírók művei, a egyházi témájú könyvek, tehát milyen könyveket képzeljünk el az akkori könyvespolcokon?
Hát az a legváltozatosabb, ugye itt mindig fontos.
Kivéve szép irodalom, az talán nem volt.
Hogy kit mi érdekel? Hát igen, mondjuk
szórakoztató irodalom.
Igen, a szép irodalom azért a klasszikusok, tehát hogyha valakinél megjelenik egy Vergilius, azért az szép irodalomnak számít.
Vagy nem, mondjuk egy Odüsszeuszt is lehet, hogy vagy akár egy Antigónét, vagy tehát igen, egy ókoriakat, tehát igen, az antik igen. Irodalom megjelenhet. Szórakoztató irodalom nem hiszem, hogy sok volt.
Nem valószínű, de hát amellett nyilván teológiai, egyházjogi dolgok, de akár természettudományos, korabeli természettudományos művek is megjelenhettek, attól függően, hogy kinek mi volt az érdeklődése. Sajnos a könyvtáráról nem tudunk pontos adatokat szolgáltatni most, hogy milyen könyvek voltak találhatók benne.
A könyvtár felvirágoztatásán és tényleg impozáns környezetben márvánnyal megépített könyvtárat hozott létre, tehát magát az esztergomi érsekséget hogyan fejlesztette ő tovább?
Hát valójában, azt már elmondtuk, inkább még a politikai dolgok azok, amik izgalmasak, mert hogy történik egy nagyon fontos dolog, és pedig az, hogy Nagy Lajosnak a lánya, aki Zsigmondnak a felesége, és igazából Zsigmond ugyebár ezen házasság révén kerül a magyar trónra, 1394-ben meghal. Eltemetik Nagyváradon, és akkor utána egy békétlenség jelenik meg az országban, mert hogy sokan azt mondták, hogy így, hogy most már nincsen Mária, Zsigmondnak nincs joga a trónon maradni. Viszont ugye él még Nagy Lajosnak a másik lánya, aki meg Lengyelország királynője, ő Hedvig. És vannak, akik őt akarják Magyarországon látni, mint királynőt, és akkor hát ahogyan majd, ugye ő is férhez megy, vagy a férje lesz majd a magyar király is, főleg Észak-Magyarországon jelennek meg ilyen lázadó hangok, úgyhogy a Zsigmondnak bizony hadat kell vezetni Észak-Magyarországra, hogy ott lecsendesítse ezeket a hangokat, és ezekben az utazásokban, ugye többek között Kassára is el kell menni, ami azért itt az Észak-Kelet-Magyarországnak a legjelentősebb városa, egyébként az egri egyházmegyéhez tartozik, tehát ide is elkíséri őt Kanizsai János püspök, sőt, ugye a következő éveknek az egyik nagy eseménye az, hogy Zsigmond fölismervén a Balkán felül érkező veszélyt, ugye keresztes hadjáratba indul a terjeszkedő török birodalom ellen. 1396-ban ugye Nikápolynál ütközik meg a két sereg, ugye Zsigmond seregében nagyon sok európai, különösen Franciaországból érkező lovag van, de tudjuk, hogy ez a csata, ez katasztrofális vereséggel járult a keresztény seregek számára, úgyhogy maga Zsigmond is alig tudott elmenekülni, és ugyanez jellemző Kanizsai Jánosra is, együtt menekültek, és kerültek haza azért Magyarországra. Viszont utána azért mégis változik a helyzet. És pedig az, hogy Zsigmond ellen Magyarországon egyre nagyobb az ellenzőknek a tábora, és ennek az lesz a következménye, hogy 1401-ben Zsigmondot Budán ugye elfogják, bebörtönzik, később ugye Siklósra szállították át, és a siklósi börtönben, vagy várban őrizték, és az az érdekes, hogy ekkor már a lázadók között megjelenik Kanizsai János. Tehát az, aki eddig, mondhatjuk így, hogy teljes mértékben Zsigmond pártján állt, most azonban váltott. De emögött azért ott van a pápa is. Azért, mert így, hogy Zsigmond most már ugye a felesége révén nem tarthat igényt a magyar trónra, csak saját igényen, ezt viszont nem mindenki ismeri el, többek között a pápa sem. Mert hogy itt az, hogy luxemburgi Zsigmond megjelenhetett, ugye a luxemburgi családból származik, ez csak úgy volt lehetséges, hogy Anzsú lányt, nagyos lányát vette feleségül. Az Anzsúk viszont nőágon Árpádházi leszármazottak, a luxemburgiak nem. Mert itt még mindig ott él a tudat, hogy amennyire lehet, ott Árpádházi, ha másképpen, akkor ugye leányágon Árpádházi vérvonalat kell továbbvinni. És ugye ez most már Zsigmonddal, ez már nem létezik. Amíg a felesége megvolt, addig, hogyha egy közös gyermekük születik, akkor az nőágon továbbra is Árpádházi leszármazott. De ugye Zsigmondnak most már nincs felesége, mert meghalt, és éppen ezért a trónhoz való jogát vitatják el nagyon sokan, és helyette ugye lesznek trónkövetelők, akik szintén Árpádházinak vallják magukat leányágon. Méghozzá ugyanonnan, ahonnan az Anzsúk is jöttek, vagyis Nápolyból. Így jelenik meg a porondon a nápolyi László, aki a pápának a jelöltje a magyar trónra, és akkor ezért aztán Nápolyi Lászlót, ez a Kanizsai János esztergomi érsek meg is koronázza. Persze a Szent Korona az nincs nála, úgyhogy valahonnan...
Egy feltétel már megint nem teljesül.
Így van, tehát előszednek egy koronát valahonnan, amit a pápai követ megáld, és ezzel a koronával koronázzák meg Nápolyi Lászlót. De ezt egyébként Kanizsai Jánosnak nagyon jól kell tudni, mint esztergomi érseknek, hogy
elő lehet itt bármilyen koronát venni, és bárki megállthatja, az nem a Szent Korona, akkor így sem érez. Hogy ezzel a történettel végül is mi lesz, tehát Nápolyi László meddig maradhat a trónon, mert ugye mi történelemből úgy tanultuk, hogy 1387-től 1437-ig luxemburgi Zsigmond a regnáló király, szóval, hogy ennek a Nápolyi Lászlónak lesz-e még a későbbiekben szerepe, erről a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Kanizsai János egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.